Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, újév Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 275. dicséretünknek az első versét. A 275. dicséretünk első verse így kezdődik: az Úristen az én reménységem. Helyünket elfoglalva folytassuk Istennek dicséretét, elénekelve a 275. dicséretünknek. Bocsánat, rosszat nézek. A 294. dicséretünknek a mindhárom versét. Az első vers így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked, hogy úgy kezdhetjük el ezt az új évet, hogy eljöttünk ide a templomba, hogy a te igédet, útmutatásodat, szavadat meghallgathassuk. Köszönjük, hogy amikor az ige szól, akkor különös fény gyullad fel, mennyei világosság. Mennyei világosság, amelyet a mi fizikai szemeink nem látnak, de a lelki szemeink megláthatnak. És a lelkünk beléphet ebbe a világosságba, világosságra hozva mindent, ami bennünk van. Köszönjük, hogy ebbe a világosságba hívsz most bennünket az új évnek az elején. Köszönjük, hogy szabad van hozzánk olyan szó, amely az egész új évet meghatározhatja, hiszen mindig arról beszélünk, hogy ilyenkor az évre várunk tőled igét. Így kérünk téged, hogy a mi szívünket készíts meg a te igédhez. Megvalljuk, Urunk, hogy olyan sokszor történik meg velünk, hogy halljuk az igét, aztán valahogy, mikor kijutunk a templomból, már szinte nem is emlékszünk rá. Feledékeny szívűek vagyunk. Ezért olvassuk újra és újra, mind az új szövetségben, hogy te emlékeztetsz. És azt a parancsot adod, hogy emlékezz meg róla. Kérünk azért, hogy a te igéd, amelyet most elküldesz, hadd vésődjön bele úgy a szívünkbe, hadd kerüljön úgy bele, hogy mindig ott legyen előttünk. Így kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, hadd legyen valóban a te tiszteleted. Kérünk, hogy készítsd meg a szívünket a te igédhez, és kérünk téged, hogy hadd találkozunk most veled az ige hirdetés alatt, hitáltal, a te szent lelked által. Édesatyánk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretünket, amely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, amint hozzánk szól a János írása szerinti evangélium 17. részéből a 3. versből eképpen. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Szeretett testvéreim, az új évnek az első napján Jézus főpapi imádságából ez az igevers úgy szólít meg bennünket, mint Isten programja velünk. Azt mondja az ige, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. És mi lehetne ennél csodálatos a program a te életedre, az én életemre, a mi életünkre, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Ugye az Isten olyan programot ad az életre nézve, hogy egy csodálatos megismerési folyamat válít bele, ahol föltárulkozik az örök élet, személyesen a te életed számára. Ezt a mi számunkra ismert, vagy legalábbis ismerős igét, kijelentést sejtették a Jézus előtt élők is. Ezért az ember mindig, visszatekinthetünk a Jézus előtti időkre, az ókor nagy kultúráira, mindig is kívánta megismerni az Istennek a nagy titkát. Kutatta, kereste. Jézus is beszél erről, amikor azt mondja, hogy hány bölcse a Földnek. Próbálta megismerni azt a különös, elrejtett dolgot, hogy mi ennek az egész emberi értelemnek, emberi életnek a lehetősége, kifutása, perspektívája, vagy csak annyi, hogy itt vagyunk egy darabig, nagyon rövid ideig. Aztán utána visszatérünk a porba. Kutatták, kíváncsiak voltak, sejtettek dolgokat. Ezért kutatták a csillagos eget, az égnek erőit. Ezért keresték a bölcsességben, vajon kicsoda az, akinek a megismeréseiben el van rejtve az örök életnek titka. A megismerésnek volt rendelkezésre álló útja, a pásztori út, ahol Isten kijelentése, mint pásztor vezetett egy népet, egy népnek a gyermekeit. Ez az út mutatkozik meg karácsonykor a lukácsi történetben, amikor a pásztori angyali szó egyszerű embereket, pásztorokat ragad meg, és viszi oda Jézus Krisztushoz, a gyermek Krisztushoz Betlehembe. Volt a megismerésnek egy másik útja is, a csillagok, az ég erejének a vizsgálata, a bölcselet. Mindezekről Pál beszél így a római levélben, ott olvashatunk nála arról, hogy bár megismerhették volna Istent a természet értelmes vizsgálata által, de mégsem tették, hanem elfordultak az Istentől. És elmondja azt is Máté evangéliuma, hogy néhány bölcs, aki meglátta a jelet az égen, pedig sokan kutatták az eget, nagyon sok kultúra ebben az időben, egészen el lehet menni Kínáig. Egészen át lehetne menni az amerikai kontinensre, ott is az égnek a tisztelete, az égnek a csillagoknak a vizsgálata első helyen volt az istenségekkel való kapcsolattartásban, és mégis, hogyha még az egész közeli világot, a római birodalomnak a világát, vagy az közel lévő világokat, pártus birodalmat nézzük, akkor is csak néhány bölcs fejtette meg az égi jelet. Mi a jelentése, mi a jelentősége? Jézus Krisztusban Istennek ez a különös, hát hogy úgy mondjam, királyi útja, amikor az ő hatalmát meg lehet látni az égbe, hiszen a Szentírás is mondja, az egek hirdetik a te dicsőségedet. És Istennek ezt a pásztori útját, amikor kijelentése által vezeti az embert, mindkettő egy pontba tart Jézus Krisztusban, Jézus Krisztusban egyesíti az Isten. Aztán így szól Isten, Fia, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az, aki által, akiben megjelenik a legteljesebb kijelentése Istennek önmagáról. Hogyha a kijelentést nézzük, Isten önmagáról való kijelentését, akkor azt tudhatjuk és láthatjuk, hogy, és ezt tanultuk is talán még konfirmandus korunkban, hogy Istennek van kijelentése, amely egyetemes értelemben minden emberi lényhez szól. Ott van ez a kijelentés a lelkiismeretben. Van lelkiismerete mindenkinek. Ott van ez a kijelentés a látható külső világban, annak szépségében, erejében. Csendesen, hangtalanul beszél az Istenről. És nagyon sok ember 20. század, 19. század vége, 20. század elején nagy tudósok pont a természet vizsgálata által jutnak el arra a következtetésre, hogy valami olyan csodálatosan szerkesztett, tervezett, az egész világmindenségnek a megépítettsége, hogy gondolat áll mögötte. Hogy van benne egy érthetetlen dolog a teremtésnek, még az legapróbb részecskéiben is, amit úgy hívunk, hogy információ, és kideríthetetlen, elgondolhatatlan, hogy miért úgy működik, és miért éppen abban az összefüggésben a többi anyagi részecskével működik a világmindenség. Honnan van az információ? Honnan tudja az anyag, hogy mit kell, hogyan kell működnie? Rengeteg tudós jut el a természet vizsgálata által arra a következtetésre, hogy lennie kell értelemnek e mögött. Ez egyetemes kijelentés, de van különös kijelentés, ami a pásztori út, ami a próféták által érkezik, de mégis a legteljesebb kijelentés Jézus Krisztus maga, akiben megjelent az Isten személyesen, ő maga a kijelentés, a testélet ige. A Kolossai levélben, az első részben, második, harmadik versben így szól Isten erről a kérdésről, hogy és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára. Az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Így tehát nem más úton lehet az Istenhez eljutni, nem lehet alternatív utakat találni, és nem lehet a világvallásoknak egyfajta ökumenizmusában azt mondani, mint amit oly sok példázatos mese mond el, hogy te így látod az Istent, én meg úgy látom az Istent, olyan, mint egy nagy elefánt, az Istennek a valósága, te itt tudod vakon megragadni, én azt a részét ragadom meg, én az ormányát, és azért beszélünk másképp, de ugyanarról az Istenről beszélünk, nem igaz, nem ugyanarról az Istenről beszélünk. Jézus Krisztusban jelent meg Istennek a bölcsessége, ami el volt, és ami el van rejtve, Jézus Krisztusban ismerhető meg, ami igénk szerint ez a megismerés az örök élet. Jézus imádkozik így, ő mondja el, hogy megismerjenek téged, aki az örök élet vagy. Tehát mit is jelent ez? Először is el kell mondani, hogy nem csupán egy tudást jelent, valamiről való tudást. Nem a tudok róla dolga, hanem először is Istennek a megismerése egy folyamat, és az ismeret először is azt jelenti, hogy megismerek tényeket Istenről, amit éppen elárul magáról. Igéjében elmond dolgokat. Tudomásomra jut ez a tény, hogy Isten azt mondja magáról például, hogy ő szeret. De nem áll meg itt a dolog, és ez egy nagyon fontos momentuma a megismerésnek, hogy a megismerés jóval többet akar, mint csak bizonyos tudást, vagy azt, hogy tudok valamiről valamit. A megismerés jelenti azt, hogy eljutok a megismert tudásanyag, vagy tényanyag, amit Isten kijelent önmagára, hogy én ez vagyok, hogy megértsem annak a jelentőségét. Gondolj bele, hogy mennyi tudás van, mennyi ismeret van benned olyan dolgokról, amelyek lényegében nem érintik az életedet. Nem változtatják meg. Nem változtatják meg azt, hogy kiről, miről mit gondolsz, hogy miképpen cselekszel majd. Nem változtat a rajtad, az égében, a világon semmit, és mégis tudsz róla. Az, amikor Jézus azt mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az az ismeret, a megismerés, az nem csupán ennyi, hogy tudok róla. És mennyiszer van így az életünkben, hogy eljövünk, meghallgatjuk az Istennek az igéjét, tudomásunkra jut, de nem változtat rajtunk semmit. Nem történik bennünk semmi. Azaz valójában az történik, hogy nem ismerjük meg őt, mert nem akarjuk megérteni a jelentőségét az életünkre nézve, hogy mit jelent az, hogy Isten Úr, Isten Atya, hogy Isten szeret engem érdemtelenül, mit jelent ez? A jelentőségét kell megérteni. Elsőrendűen tehát a jelentősége fontos, hogy meghallok valamit, amit Isten önmagáról állít, és ugye van a hitnek egy gyönyörű szép megfogalmazása a Heidelbergi Kátéval, hogy és igaznak tartom, amit Isten mond önmagáról. De utána jön egy következő mozzanat, és ez már a megismerés. Ez az elsőrendűen a megismerés, hogy a jelentőségét megértem. Van jelentése önmagában, ez igaz, ez a tudás. A jelentése van az életemre nézve is nekem, és többé nem tehetek úgy, mint ha soha nem hallottam volna. Itt a jelentőségnek a lényege, itt lehet megragadni. Nem tehetek, nem élhetek, nem gondolhatok úgy, mintha nem hallottam volna. Mert jelentősége lesz az életemre nézve. Nézzük egy másik bibliai példán ezt a dolgot. Gondoljuk el, hogy ott vannak a bölcsek, nézik az eget, meglátják a csillagot, látják azt, hogy milyen csillagképben mozog az a csillag, és pontosan megértik, tudják azt, hogy milyennek a jelentősége ezeknek a jeleknek, ez is ez a jelentősége. Óriási változás fog történni a világban, lezárul egy korszak, megnyílik egy új korszak, mert megszületett a megváltó, a messiás, mégpedig a zsidóknak a királya. Lehetett volna ennek örülni. És szépen ott maradtak volna, ahol voltak. És örülnek nagyokat, és beszélgetnek arról, hogy micsoda tudásra jutottunk mi el. Fölnéztünk az égre, és lám, meg tudjuk magyarázni, mi történik. És egész világmindenség, de nem. Ők nem csak ideig mennek el, hogy örülnek annak, hogy megismertek, megtudtak valami csodálatos, elrejtett dolgot, valami varázslatos dolgot, valami mindenre kiható dolgot, hanem a személyes életükre nézve engedték annak a jelentőségét érvényesülni. Fölkeltek, és elmenték, hogy tisztességet tegyenek a születendő betlehemi gyermeknek. Ezért mindig figyelj oda, hogy abban van az örök élet, amikor úgy ismered meg Istent, hogy a te életedre nézve jelentős dolog történik, amikor ő önmagáról beszél. Megérted, mi a jelentősége? Másodszor az ő megismerése az, ha megértvén a jelentőségét, engedelmeskedem az ismeretnek, amire eljuttatott ő. Az engedelmesség által a felismerés, a jelentőség, megértés olyan ismeretté lesz, amely úgy jelenik meg, hadd mondjam így, hogy tulajdonképpen egészen krisztusi példa ez, hogy inkarnálódik. Megtestesül bennem pont az engedelmesség által az ismeret őróla. Egészen ideig akar eljutatni önmagával való ismerettségben az Isten, hogy az, amit önmagáról mond, az nem egy távoli tudás, egy akadémikus ismeret, hanem azáltal, hogy engedelmeskedsz ennek a szónak, megjelenjen a te életedben. Ezért mondja Pál, hogy olyanok leszünk, mint Isten kézzel írt levelei hozzátok. Hogyha Pál apostol életét nézik az emberek, ezt mondja ezzel, akkor olvasható belőle, egy kicsoda az Isten. Tulajdonképpen az engedelmesség nem mást végezel, mint valami egészen különös isteni funkció az embernek az életébe, hogy megtestesíti, belül valóvá teszi az ember életében, amit az Isten parancsolt, amit az Isten mondott. Erről beszél Jakab, amikor elmondja, hogy Ábrahám bizony hitt az Istennek, és engedelmeskedett neki. Hit összefüggésében beszél, és elmondja, hogy az az igaz hit, az a valós hit, amely amikor elhiszi az Istennek a szavát, akkor utána cselekedet lesz belőle. Mert hogyha elhiszi az Istennek szavát, de nem lesz cselekedet belőle, akkor nyilvánvalóan, valójában az ember a cselekedeti életében megtagadja azt a szót, amit mondott az Isten. Mi tehát a megismerésnek a második köre? Belülre centrálisan megyünk inkább, tehát a belsőbb köre. Mert tovább kell jutni az, hogy amit az Isten mond, én annak engedelmeskedem. Az engedelmesség által történik meg az, hogy amikor megcselekszem az ő szavát, valójában akkor is erősítették meg az az üzenet, amit az Isten mondott, a szívemben is. Akkor lesz kétszer aláhúzva. Akkor lesz valós, akkor inkarnálodik, akkor testesül meg bennem. Lesz a valósággá, teljes valósággá. Ebben a nyomorult testemben és lelkemben, szívemben, amit az Isten mondott. Az első engedelmesség, mikor megértjük a bűn, az igazság, Isten, bűnös voltunk felől az igazságot. De ez önmagában csak tudás. Amikor azonban értjük annak jelentőségét, akkor az történik a szívünkben, hogy az ember átérzi annak lényegét, hogyha így maradok, elkárhozom. Ha így maradok, akkor már nem tudok tovább élni a bűneimmel együtt. És a Amikor az emberben így munkál az Istennek a lelke, hogy ezt a személyes jelentőséget megérti, hogy mi az, hogy ott áll a kereszt, rajta ott függ Jézus, és én miattam függ ott, és engem várt meg a bűneimből, ezért mehetek az Istenhez, akkor a keresztet látja az ember, és megérti az önnöni életére való jelentőségét. Akkor vitetik oda a kegyelem órájába, akkor lesz vele bocsánat, üdvösség, örök élet. De ehhez az is kell, hogy amikor az ember az Isten lelkének terhelése, munkája alatt egyszer csak átéli és átérzi, hogy nem másról van szó, hanem én voltam az az elképesztő nyomorult, aki ilyet mondott, ilyet tett, és pontosan fel tudom sorolni. És egyszerűen gyűlölöm és utálom magam, amiatt, amilyen voltam, amilyen vagyok, és hogy belőlem csak ez jön. Akkor ott van az engedelmesség, mi megint megjelenik, hogy igen, de mehetek Jézushoz. Igen, de Jézusért mehetek bocsánatot kérni. Ott kell lenni az engedelmességnek, hogy az ember hajlandó meghajolni az Istenet, és hajlandó kérni az ő bocsánatát. Harmadszor az ismeret, megismerése Istennek mindig kivétel nélkül személyes kapcsolat által, és nem tudás és bölcsület által bennünk megteremtődő dolog. Azaz a vele való személyes kapcsolatban történő és egyre inkább elmélyülő ismeret, az Isten megismerése. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy egészen más az, amikor valakiről tudok, meg egészen más az, amikor megismerem őt. Mekkora a különbség van aközött, hogy valakiről mesélnek, és ezért hallottam valamit ő róla. Ilyenkor az ember elképzeli, milyen az a másik, aztán legtöbbször meglepődünk, mert teljesen másnak tűnik, amikor találkozunk vele, más az arca, más színű a haja, más a hangja, pedig mi már elképzeltük, mert ugye elmesélték nekünk, hogy ő milyen, kicsoda. De milyen más, amikor találkozunk vele, amikor személyesen kapcsolatba jutunk azzal a másik emberrel, akkor már nem úgy vagyunk vele, hogy tudom, hogy kicsoda ő, mert meséltek róla, hanem hogy tudom, hogy kicsoda ő, mert találkoztam vele. Ma egy sereg helyen, templomokban, gyülekezetekben úgy beszélnek előre, hogy nem hirdetik, vele személyes kapcsolatban lehet, sőt, kell jutni. Van egy sereg ember, aki nem tudja elhinni azt, hogy személyes kapcsolatban lehet az Istennel jutni. Van, aki azt mondja, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy személyes kapcsolatban lehet az Istennel jutni. Most hadd mondjam így, hogy drága testvérem, ne haragudj, de kit érdekel, hogy te mit tudsz elképzelni? Téged érdekel. Téged érdekel. Nem az a lényeg, hogy mi a valóság, hogy Isten mit jelent ki önmagáról. Nézzétek meg, hogy az összes próféta, az összes hithős története mindvégig arról szól, hogy elkezdenek Istennel járni. És nekik van olyan, az Istennek van olyan kijelentése az ő számukra, hogy elmondja, hogy te, Ábrahám, gyere ki a te házadból, a te atyádnak házából, a te rokonságod közül, abból a városból, hogy és menj oda a helyre, amelyet én mutatok, és örökön nyered azt az országot. Dávidot kézen fogja és vezeti. Kivétel nélkül mindenhol azt látjuk a Szentírásban, a hithőseknél, hogy személyes kapcsolatba jutnak Istennel. És gondold meg az ő lehetőségeiket és a tiédet, akkor nem lehetett úgy személyes kapcsolatba jutni ám Istennel. Külön kegyelem volt, hogy Isten valakinek az életére egyszer csak elküldte a lelkét, és rajta volt az Istennek a lelke, és így személyes kapcsolatba jutott az Istennel. Ezért milyen elképesztő, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy Keresztelő János a legnagyobb az Ószövetség emberei közül. És mégis az Isten országában a legkisebb is nagyobb őnála. Miért? Mert az Új Szövetség arról beszél, hogy Jézus Krisztusért a Szentlélek, Isten harmadik személye nem rajtad van, vagy körülvesz, hanem szívedbe, a testedbe költözik az Isten harmadik személye. Hogy ne lehetne személyes kapcsolatot az Isten jobbján ülő Krisztussal, aki érted imádkozik, aki azt ígérte, hogy minden napon, amíg ez a világ tart, ez a világ lesz, veled leszek. Hogy ne lehetne személyes kapcsolatot? Hogy ne lehetne olyan reális, a valós beszélgetésed veled, amikor, például amikor imádkozol, hogy te szólsz, és érted a lelkedbe, amikor ő szól. Hogy ne lehetne útmutatása neked? Hogy ne kezdődhetne el egy egészen személyes történet veled, Isten és te közötted? Nincs nagyobb ismerete Istennek, mint akkor személyes ismeretre jutsz el. Amikor már nem arról van szó, hogy valakik beszéltek valamit, meg tanítanak őről a valamit, és azt én tudom az Istenről, hogy olyan, hanem el tudod mondani, hogy láttam az Istent, milyen a nyomorúságban. Mindenki elment tőlem, ő akkor is ott volt, hűségesen. Hogy amikor azt hittem, hogy el fog borítani az, amiben belekerültem, akkor megtartott az Isten, és igaz volt az ő szava, hogy ha tüzön mész át, nem égsz meg, ha vizen mész át, nem sodor el, és nem borít el, és nem fulladsz bele. Igaz volt az Isten szava. És el tudod mondani, te, hogy láttam az Urat. Az Urat a nyomorúságban. Láttam az Urat a szabadításban. Láttam az Urat akkor, amikor az én életemben bűnökből szabadított engem. Nem is reméltem. Nem is gondoltam, hogy én ezt be tudom fejezni, hogy én ezt többé nem teszem, mert ismertem magam. De láttam az Urat. Találkoztam vele. Ez a személyes kapcsolat. Ez a legmélyebb ismerete az Istennek. És azt mondja Jézus Krisztus, amikor imádkozik az Atyához, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. Mi tehát az Isten programja nem csak erre az elkövetkezendő esztendőre, a te életedre nézve, hanem egész életed végéig ez, hogy az pedig az örök élet, ott nyílik meg az örök életnek titka, kapuja, ott áramlik be az örök élet a te szívedbe és lelkedbe, amikor megismered az Istent. Istenek megismerése minden titka és belső végtelen gazdagsága Jézus Krisztusban van, akit ő elküldött, elrejtve. Az első lépés, amikor Isten hívogat bennünket, amikor elhoz a templomba, amikor a szívünkre kezd beszélni. A második lépés, amikor Isten belevisz a bűnbánatnak a félelmetes örvényébe, amikor az ember lelke összetörik és megérti igazán a jelentőségét annak, hogy mit jelent az, hogy Isten szeret. Bűnös voltam ellenére. Aztán megmoshatik az életed. Utána pedig a megismerésnek egy egész életen tartó, hosszú folyamata következik el, amiben ott lesz, hogy újra és újra, amikor a templomba eljössz, amikor igét olvasol, amikor bibliakörben beszélgetsz az igéről, amikor önmagadban otthon, a csendes szobádban imádkozol, vagy amikor jársz nehezek között, és Isten szabadítását látod, minden újra és újra jelentőség megértés lesz. Mit mond az Isten ezzel nekem, és értem annak a jelentőségét. És soha ne menj el úgy, hogy ne értsd meg az életedre nézve, mi volt a jelentősége annak, hogy pont most, pont nekem az Isten erről beszélt. Mivel beszélt az Isten az én életemen belül? Miről beszélt? És aztán az engedelmesség által megtestesítetik az életben az, amit Isten kijelentett, amit parancsolt. Majd utána bekövetkezik az, hogy lesz belőle egy csodálatos, hadd mondjam így, mert így igaz, egy rendkívül kalandos történet az Istennel itt a Földön. Olyan utat járok be, amit nem jártam volna be, hogyha vele nem találkozom. Egy személyes kapcsolatnak a története. És ez a legmélyebb ismerete az Istennek. Amikor tudom, Nem úgy, hogy olvastam, és tudok róla, hanem találkoztam vele az életnek a valóságában, a sűrűjében. Amikor nyomorúságban voltam, ő mellettem állt. Mindenki elhagyott. Ő vigasztalt, és ott volt. Megszabadított, aztán felemelt és felvitt a hegyekre, és nem könyvből, nem tudásból tudom, hanem azért, mert vele jártam ott. Ezért ismerem őt. És végül belefut az élet hívembenek az élete, az örökké valóságnak a tengerébe, amikor bekövetkezik az, hogy az pedig az örök élet. Beleszalad az élet az örökké valóságnak a tengerébe, ahol úgy fogjuk ismerni őt, Jézus mondja így, hogy már többet nem kérdeztek tőlem semmit. Teljes ismerettel fogunk rendelkezni odát őróla. Tudni fogunk mindent, mit miért és hogyan tett, még itt az óföldön, az óvilágban, és örökké tartó, boldog együttlétben leszünk vele odát. Isten programja a 2008-as esztendőre ez tehát, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy az életünknek egy hosszú távú programot szabsz. Köszönjük, hogy ebben a programban, amit te mutattál és mondtál el most nekünk, ebben megnyílik az örök életnek a valósága. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket, hogy mit jelent ismerni téged, hogy messze nem azt jelenti, hogy tudunk rólad, vagy tudjuk azt, amit te mondasz, hanem ennek van mélysége, megértjük életünkre jelentőségét, engedünk neki, engedelmeskedünk, azáltal itt lesz bennünk, és végül személyes kapcsolatba jutunk veled, és veled járjuk végig az életet. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos programot szabtál, és a végén ott áll, hogy nem az az igazság, hogy tudunk valamit rólad, hanem hogy mi ismerünk téged, találkozunk veled. Az életnek sok alkalmában aztán tudjuk, hogy láthatatlanul mindig ott vagy az övéid mellett, a tieid mellett. Így kérünk téged, hogy add vésődjön be a szívünkbe ez a csodálatos program, amit az életünkre nézve adtál. Az örök élet feltárulása te benned van, és nincs annál fontosabb, mint hogy ezt megismerjük, és lehetséges megismerni téged, édesatyánk, de egyedül Jézus Krisztus által. Kérünk téged, hogy hadd rendezzegetjünk be úgy az életünkbe, hogy hadd legyen ez a fő szempont, hogy a programot teljesüljön. Hogy az életünkben minden hadd szóljon arról, hogy minden, ami csak történik, az tanítson te rólad. Kérünk téged, hogy vonzad a mi szívünket önmagadhoz, hogy újra is jöjjünk, hogy akarjuk megismerni igét hallgatás által, hiszen te szabtad ezt az utat, a te személyedet, a te akaratodat. És kérünk a szívünkért előre is, édesatyánk, hogy hadd legyen a mi szívünk olyan, hogy ne csak tudni akarjon rólad, hanem engedelmeskedni is, hiszen az engedelmesség áldatik meg, nem pedig a puszta hit, amely inkább ismeret, hanem az a hit, amelynek vannak cselekedetei, az engedelmesség is ott van benne. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy a mi életünket kivontad a világból, külön választottad attól, és beszélsz velünk. Így kérünk téged, hogy áld meg a mi életünket az elkövetkezendő esztendőben. Kérünk azért, hogy valóban, amit te útként szabtál nekünk, hadd teljesüljön az életünkbe. Kérünk téged azért, hadd értsük meg, mi az, ami a mi részünk ebben. És legyünk abban engedelmesek, és ígéreted szerint légy velünk ebben az új esztendőben is. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg minket. Amen. Az igéhirdetésre válaszul énekeljük a 270. dicséretünknek az első versét. A 270. dicséret első verse így kezdődik, légy csendes szívvel és békével, életednek Istenével. Ezért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Azért beszéltem el ezeket néktek, hogy én bennem békességetek legyen. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, mert én meggyőztem a világot. Amen. Áldott új évet kívánok mindenkinek, áldás békesség Isten velünk a viszontlátásra.